Passzolai Péter az Alkotmánybíróság elnöke, az Aréna vendége. A törvény megsemmisítése kontra mulasztás megállapítása kérdéssel kapcsolatban már szóba került az a konferencia, ami tavaly novemberben az Alkotmánybíróság működésének 20. évfordulója alkalmából rendeztek, ahol nagyon sok alkotmánybírósági elnök, köztársasági elnök, mindenki ott volt. Hogy látták a Magyar Alkotmánybíróság első 20 évét? Beírta magát a magyar történelembe?
Úgy gondolom, hogy mindenképpen, és nem hivatalból mondom ezt, valóban egy olyan intézmény jött létre 20 évvel ezelőtt, amelynek semmilyen előzménye Magyarországon nem volt, sem a szokásokban, hagyományban, tételes jogban, és hát főleg az első éveknek a rendkívül aktív alkotmánybírósági tevékenysége, az azt hiszem, hogy a mai magyar politikai rendszer és jogrendszer szempontjából meghatározó volt. De az alkotmánybíróság azóta is úgy gondolom, hogy a változó körülmények között mindig megtalálta a saját szerepét. Nyilván az úttörés aktivizmusa után a konszolidálása a döntéseknek, és hát látjuk, hogy az élet által fölvetett problémák a parkolástól a gyűlöletbeszéden keresztül a vagyonadón és az egyéb adókérdéseken keresztül a sztrájkjogig állandóan új és új fontos kérdéseket vetnek fel, amelyre alkotmánybírósági válaszok születnek, és ezt a politikai rendszer nem elviseli, hanem többen maga is igényli ezeket a válaszokat.
Hát megcitálja és támaszkodik rá a politikai ellenfél földbedöngölésénél.
Hát ott is, na most ez természetesen, hogy a politikusok azok az érdekek mentén tevékenykednek, és a saját érdekeiknek megfelelően próbálják felhasználni az alkotmánybírósági döntéseket is. Ebben mi nem szólunk bele, általában véleményt se nyilvánítunk, hiszen politikai nyilatkozatokat nem tehetünk, de azt, hogy mondja, megértően fogadjuk, hogy egy politikai erőtérbe kerülve az alkotmánybírósági határozatok átpolitizálódnak, és hát politikai érvként is próbálják felhasználni a saját álláspontjuk erősítésére, vagy a saját sikerüknek a erőteljesebb fénybe állítására, esetleg a másik oldal kritikai ágyúzására.
De van olyan szép feladat a parkolás alkotmányossági problémájáról dönteni, mint mondjuk a halálbüntetés alkotmányosságát megítélni?
Nem, ez nyilvánvaló, hogy a halálbüntetés egy olyan kivételes ügy, amelyben például a Magyar Alkotmánybíróság úttörő szerepet játszott nemzetközileg, és hát ezt el is ismerik, hiszen arra nem volt példa, hogy egy alkotmánybíróság semmisítse meg a halálbüntetést egy országban.
És a közvéleménnyel masszívan szembe menve.
Teljesen szemben, mert mondjuk Amerikai Egyesült Államokban volt egy nagyon rövid, egy ingadozó döntés ebbe a vonatkozásba, de európai típusú alkotmánybíróságnál erre nem került sor. A mi esetünk után Dél-Afrikai Alkotmánybíróság, ráadásul idézve a magyar döntést, majd a litván, az ukrán és az albán alkotmánybíróság is rálépett erre az útra. Ebbe teljesen kitapintható volt a magyar döntésnek egy nemzetközi hatása. Nem is a döntés érdeme vagy érvelése, hanem egyáltalán az a tett, hogy alkotmánybíróság egy ennyire exponált és nagyon alapvető filozófiai, politikai, jogi kérdésben a többséggel egyértelműen szembe menve megsemmisítette a büntetésnek ezt a nemét.
Hogy látja a következő időszakban a magyar alkotmánybíráskodás helyzetét? Azért kérdezem, mert a mostani mérések szerint egy következő kormánynak van esélye alkotmányozó többségre. Érinti ez?
Érinti az alkotmánybíróságot, de a magyar alkotmánymódosítás szabályozása tulajdonképpen folyamatosan az alkotmánybíróság fölött lebeg. Szerencsére ritkán kerül ennek napi következményeire sor. Mire gondolok? Most természetesen értem, hogy miért került előtérbe ez a kérdés. Most van egy kétharmados pánik, ha szabad ezt mondanom, hogy itt egy politikai erő kétharmados többség birtokába kerülhet a következő választásokon. Ez tette ezt aktuálissá. Ez korábban is alkotmányjogászok pártállása tekintet nélkül gyakran mondták, mi alkotmánybírók is, hogy a magyar alkotmány módosításának ez a rendkívül könnyű módja, ez egy nagyon komoly veszélyt rejt magába, többek közt az alkotmánybíróságra nézve is. Ráadásul ez már a első hónapokban, 1990 tavaszán világossá vált, amikor egy alkotmányellenessé minősített törvényi rendelkezés, nevezetesen ez a külföldön való szavazásra vonatkozott, az alkotmányozó, az országgyűlés egész egyszerűen beemelt az alkotmányba szó szerint, és így írta fölül az alkotmánybíróság döntését. Hozzá kell tenni, hogy az alkotmányozónak ez a kontrollja, ez legitim és elfogadott világon mindenütt, hogy az alkotmánybírósági döntések korrigálásának egyik módja az alkotmánymódosítás. Igen, ám csak más a helyzet ott, ahol az alkotmánymódosításhoz az szükséges például, hogy az országgyűlést feloszlassák, és csak a következő országgyűlés erősítheti meg véglegesen az alkotmánymódosítást, mint az, ha egy mindenkori kétharmados többség elegendő hozzá. Persze, ha egyik oldal megmakacsolja magát, akkor szinte lehetetlen elérni az alkotmánymódosítást. De ahhoz, hogy a kétharmados többséggel élni lehessen, nincs szükség arra, hogy egy politikai erő szerezze meg a kétharmadot. Nem akarok példákat említeni, sorozatot lehetne, amikor a legélesebb politikai szembenállás ellenére azt kell mondjam, hogy egy közügy, egy fontos nemzeti érdek érdekében összefogott a két oldal, és egyhangulag módosította szinte az alkotmányt, de azt is kell mondanom, hogy kétes ügyekben, például rádiófrekvenciák és más ügyekben is létrejött ugyanez a konszenzus pillanatok alatt a nagyon élesen konfrontálódó politikai erők között. Most alkotmánymódosításra az alkotmánybírósággal szemben igazából nem használták ezt az eszközt, de végül is a lehetősége megvolt az elmúlt 20 évben mindig, most is megvolt, független attól, hogy ezt egy politikai erő birtokolja-e. Tehát ilyen értelemben itt van egy állandó, szabad ezt mondani, veszély a mi szempontukból. Éppen ezért, és most nem alkotmánybíróként, ezt korábban is képviseltem, és sok más alkotmányjogász is kezdettől fogva, hogy merevebbé kéne tenni a magyar alkotmányt, szigorítani az alkotmánymódosítás lehetőségét, és ezzel ez a probléma ilyen értelemben megoldódna. Most természetesen nem arról van szó, hogy nem új alkotmányról beszélek, hanem arról, hogy az alkotmány egyes rendelkezéseinek a módosítására értem ezt, meghatározott történelmi helyzetben, és konszenzus alapján mondjuk egy új alkotmány kérdését bármikor napirendre lehet tűzni Magyarországon, hogy aztán ez szükséges, ma megoszlanak a vélemények.
Én például nem értem egészen pontosan, igen, hogy az alkotmány most bemutatott, nem olyan nagyon rég bemutatott kommentárjánál most támogatja az új alkotmány nyozás megkezdésének folyamatát, vagy inkább óvattól, hogy ebbe belevágjunk, mert nagyon, nagyon dodonaian fogalmazott ott.
Hát dodonaian fogalmaztam, mert azt, tehát, hogy mondjam, és érdekes volt, hogy a sajtóban ugye hangsúlyokat hova tették. Én egy alkotmányozás elkezdését nem vitathatom el se jogászként, sem alkotmánybíróként, tehát egy új alkotmány gondolatának a felvetése, az alkotmányozás elkezdése, az egy, szerintem egy jogos, legitim felvetés, azt kell mondjam, hogy a 20 év tapasztalatai alapján még időszerűnek is mondható. Ennek ellenére, tehát ezzel együtt, hogy én nem alapjait vitatom ennek, konkrétan inkább apró pénzre váltott kérdésekben nagyon komoly veszélyeit látom egy új alkotmányozási folyamatnak, mert ugye mindig azt állítottam, és a kommentár bemutatóján is 90-es évek elejéről vett, akkor megírt és publikált véleményeimet próbáltam összevágni, hogy érzékeltessem, hogy itt most nem napi ötleteket adok elő. Tehát azt mondtam, hogy nincs teljes társadalmi konszenzus alapkérdésekben, akkor nagyon nehéz alkotmányozni. A másik egy jóval praktikusabb technikai érv, hogy az alkotmányokból soha nem az lesz, aminek az alkotói szánták. A magyar alkotmány módosítások története, például a 97 évi viszonylag nagyobb lélegzetű alkotmánymódosítás riasztó eredményt hozott, hiszen akkor került be az alkotmányba a népszavazásnak ez a teljesen az intézményt elhetetlenül szabályozása, akkor került be a bírói szervezetre vonatkozó olyan szabályok, amelyeket rengeteg kritika ér, későbbi egyhangú alkotmánymódosításoknál a NATO csatlakozás érdekében levitték a népszavazási küszöböt egy konkrét cél érdekében, az EU csatlakozásnál egyetlen alkalomra szóló alkotmányos szabályt hoztak, tehát az alkotmánymódosításoknak a története ez nem egy sikertörténet, és én attól tartok, hogy egy átfogó új alkotmányszöveg is legalább ennyi problémát hozna magával, és legalább ennyi csapdát rejtene, mint a jelenlegi szövegbe 20 év alatt lassan napvilágra került hiányosságoknak a sora, amelyek ugye nem az első olvasatra derültek ki, hanem bizonyos politikai, jogi helyzetekben váltak ismerté fokozatosan egy-egy oldala. Ezeknek a korrigálása, javítása, ebbe látok reményt, hogy ennek volna értelme ezeket átgondolni.
Igen, csak ez klasszikus jogászi feladat, így a nép általi alkotmányozás eufóriáját sose fogjuk átélni. Nem is kell?
Az át kéne élni, csak arra én nem tudom, hogy a jelenlegi helyzet az alkalmas-e, ugye hát alkotmányt azt szerintem alapjában sikeresen két alkalma lehet. Egyik az, amikor tulajdonképpen a tudatlanság fájtla alatt egy olyan alkotmány születik, ahol a alkotmányozásban résztvevők nem tudják, hogy mi lesz a következménye az ő helyzetükre nézve az alkotmánynak. Tehát magyarán nem a saját érdekeiket próbálják áterőltetni, a saját pozíciókat megerősíteni. Ugye ezek mondjuk a szakirodalom szerint sikeres alkotmányok. A másik az, ha van egy társadalmi konszenzus. Tehát például a társadalom megkérdőjelezi a politikai rendszert alapjaiban, és egy egész új alapokra kívánja helyezni.
Forradalom idején.
Mondjuk egy forradalom idején, akkor van ilyen nagy népi akarat, de bizonyos részkérdésekben is kialakulhat az ideológiák mentén egy szinte egyöntető akarat. Ezt igazából a Magyarországon a kritika megerősödését érzem, tehát a politikai rendszer működésének a zavarai miatti kritika megerősödik, de nem látom még ennek egy pozitív valamilyen konszenzusba, hát nyilván nem a népről így absztrakt módon nem tudunk azt mondani, hogy a nép mit akar, de mondjuk ez egy széles társadalmi konszenzust nem látok ebben. És a széles társadalmi konszenzusban, tehát megnyitni minden véleménynek a lehetőségét, én azt hiszem, hogy nagyon divergáló elképzelések születnének meg az alkotmány érték alapjairól. Na most természetesen egy technikai szöveget, tehát egy technikai alkotmányszöveget, azt nagyon könnyű megírni, azt ugye minden jobb felkészültségű jogász tulajdonképpen akár napok alatt meg össze tudna állítani.
Pláne, ha elolvassa a német alkotmányt.
Tehát ezért mondjuk a alkotmány nem erről szól, hogy annak van egy nagyon fontos szubstantív tartalma. Úgyhogy én a helyzetet ilyen szempontból nem látom még éretnek. Alkotmány korrekcióját, bizonyos revízióját azt úgy érzem, hogy azt érdemes fölvetni, és egyébként, hogy ne más portálja előtt söprögessek, én azt is vállalom, hogy ennek például egyik lényeges eleme lehetne az alkotmánybíróság hatásköreinek az újra gondolása.
Kiterjesztése? Csökkentése?
Mind a kettő. Tehát nem arra gondolok, hogy még most még több hatalmat az alkotmánybíróságnak, hanem arra gondolok, hogy át kell gondolni ezeket a hatásköröket, amelyek egyébként a 20 év alatt változtak sokat, bizonyos hatásköröket a jogalkotó elvett, másokat ránk telepített, például a felsőoktatási autonómia védelme is egyébként egy olyan hatáskör volt, amellyel élt is gyakran az alkotmánybíróság, azt elvette. a törvény, a felsőoktatási törvény viszont például a népszavazásokba kapcsolatos jogorvoslati eljárást azt ránk telepítették, ami mondjuk hát elég sok problémát okoz nekünk. Alapproblémának tartom azt, hogy az hatásköröket nem az alkotmány tartalmazza, és az alkotmánybírósági törvény is még teret nyit annak, hogy minden további törvényben lehessen hatásköröket megalapítani az alkotmánybíróság, tehát nem zárt az alkotmánybíróság hatásköri szabályozása, nem is köti minősített kétharmados többséghez ezt, és át kéne gondolni olyan egész, azt kell mondjam, olyan egész alapkérdésekig, mint az utólagos absztrakt norma kontroll, amit bárki benyújthat, hogy ennek a fönntartása érdemes a jövőbe is nézve, ennek egy történelmi küldetése volt a rendszerváltás után. Átgondolandó az alkotmányjogi panasz, vagyis a bírói ítéletek alkotmányossági kérdésekbe való kontrollja, tehát nem egy új szuperbíróság, félreértés ne essék, hanem alkotmányossági kérdésekben döntsön a bíróság. Mire gondolok? Itt a gyűlöletbeszédnél most ugye az merült fel, hogy a bíróságok azért nem élnek a jogalkotta eszközökkel, az alkotmánybíróság nagyon erősen védi a szólásszabadságot. Na, ha mi a bírósági ítéleteket ebből az alkotmányossági szempontból felülbírálhatnánk, akkor világossá válna, hogy tényleg az alkotmánybíróság miatt van ez, akkor nem lehetne tologatni a felelősséget, hogy mi azt mondjuk, hogy a bíróságok nem elég határozottak, ők azt mondják, hogy az alkotmánybíróság nagyon mereven védi a szólásszabadságot, vagy az emberi méltósággal szembe, akkor kiderülne tényleg, hogy hol van a felelősség. Tehát ezt is föl lehet vetni, a rengeteg közigazgatási, bíráskodási hatáskörünk, például önkormányzati rendelek kontrollját, hogy annak van-e értelme egy alkotmánybírósághoz telepítése, mert szerintem nincs. Tehát nagyon a mulasztással kapcsolatos kérdéskör, népszavazási ügyek, azt kell mondjam, szinte mindegyik hatáskörünknél érdemes volna elgondolkozni a jövőn, most már 20 év után. Nagyjából ezt a hatás, tehát az erőt meghagyni az alkotmánybíróságnál, nem csökkenteni kell, nem bővíteni kell a hatásköreinket, hanem átgondolni az elkövetkező évtizedek szempontjából, az alkotmányosság tekintének megóvása szempontjából.
Hosszú ideig a működőképesség határán dolgozott a testület. Most nem annyira.
Hát van egy fős határa fölötti, ugye 9-en vagyunk, 8 fő a minimális.
Nem fenyeget az a hogy valakinek menni kell? Bármilyen okból? Most mindenkinek van annyi mandátuma és ideje, igen, hogy működőképes a testület?
Hát sajnos ugye itt vannak rajtunk kívülálló szempontok is, tehát tényleg banálisan is hangzik, de hát itt ugye akár egy bagatell betegség vagy meghűlés, tehát ez is működésképtelenné teheti az alkotmánybíróságot. És mintha rendkívüli ügyteherrel dolgozunk, azt kell mondjam, hogy minden hét kiesés azért már megjelenik az egész évi teljesítményünkön is, tehát van valóban egy ilyen veszély, szerencsére ez nem realizálódott az elmúlt időszakban, de ez a veszély fönn van. Ez, tehát önmagában egyébként nem a 9 fő a probléma. 9 fővel alkotmánybíróság, már elég sok szakember, szakértelem, szakterület jelenik meg, és sokféle vélemény kap hangot. De a 9 fő akár maradhatna is a testület létszáma, de akkor azért csökkenteni kéne legalább egyáltalán még 7 főre a határozat hozatali.
Legyen benne egy biztonsági tartalék.
Igen,
minden szakterületből van most ember?
Nem, nincs minden szakterületről, de ezt őszintén szóval nem is várhatjuk el korábban is a törvényhozótól, hogy minden területről legyen valaki. Úgy látom, hogy az alkotmánybírók ez rugalmasan tudnak alkalmazkodni, ugye hát épp egy kollégánk, de egy jogtörténész, azon belül is inkább a büntetőjogtörténeti tapasztalatokkal, hát akarva, akaratlanul ugye a nyugdíj, társadalombiztosítási, sőt munkajogi ügyekkel foglalkozik nagyon döntő mennyiségben. Itt a a szakértőink, pontosabban a mi munkatársainknak a háttere, egy nagyon jó munkatársi tanácsadói gárda, ezen azért rengeteget segít. Mert a munkatársak nagyon sokat köszönhetünk. Én elnökként egyik célkitűzésem volt, és ez azt hiszem, hogy sok mindenben meg is valósult. A munkatársak nagyon aktívvá tétele, tehát ők külön tartanak tanácskozásokat, megvitatnak anyagokat, megbeszélik azokat. Erre nagyon nagy mértékben támaszkodunk.
Mekkora a fluktuáció?
Kevés, nagyon minimális. Hát egyrészt,
nem azért mennek oda, hogy nevet szerezzenek maguknak.
Nem, az nem alakult ki az a gyakorlat, hogy itt egy pár év alatt nagyon jól mutat utána az életrajzban, és tovább lépnek. Hát ennek oka az, hogy az úgynevezett fiataloknak a bevonása megállt, ami korábban személyi titkár címen kerültek be viszonylag fiatalon végzett jogászok. Most inkább egy közép generáció megállapodott tapasztaltabb jogászaink vannak, akik úgy tűnik élethivatásnak tekintik az alkotmánybírósági munkát, és épp valaki fölvetette egy blogba, egyébként nem rossz ötlet, hogy akár szerződéssel egy évre vonjunk be fiatalon frissen végzett jogászokat, mint mondjuk ezt Amerikában teszik, ott ugye mindig általában frissen végzett jogászokkal dolgoznak a legfelső bíróság tagjai, és aki ott dolgozik, azok általában utána ennek nagyon súlya van az életrajzukban, de viszont mennek tovább más területekre, hogy nem is lehet megtartani sokáig.
Meg kell őket nézni, hogy ne roncsák az alkotmánybíróság hírnevét. Pénz? Paripa, fegyver.
Pénz, paripa, fegyver, ami szerény igényeknek megfelelően megvan, tehát egy kis létszámú hivatal, alkotmánybírókkal együtt is 100-at épp meghaladja, kis költségvetés, tehát ez mondjuk nekünk megfelel.
Önök úr, köszönöm a tájékoztatást.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.